Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úr mai vasárnap délelőttön, azzal az igével, amit írva találunk Pál apostol Timóteushoz írott első levele 6. részében, a 6-tól 8-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből, a 6. rész 6-tól 8-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk is és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Eddig Isten megírott igéje. Kedves testvéreim, a mai igénk az apostol szavain keresztül egy minimál életprogramot kínál. Azt mondja, ha van ételünk, italunk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Igazából a legalapvetőbb szükségletekről beszél itt az ige, és nagyon érdekes, hogy világutazók mesélik azt, hogy az egyik nagy tapasztalatuk éppen az, hogy amikor szükség van arra, hogy az ember szortírozzon a fontos és nem fontos dolgok között, döbbenettel veszik észre, hogy az igazán fontos dolgok elférnek egy hátizsákban, vagy egy utazókofferben. Az egy másik dolog, hogy néha nekünk már a lakás is kicsi, kilógnak a dolgaink. Ez már a modern létünkhöz tartozó dolog. De azonnal szeretném hozzátenni, testvéreim, hogy a mai világban nem lehetünk naívak, és a mai életet látva igazából ez a minimál program kevés. Tovább megy Pál apostol is, nem olvastam, de most szeretném hozzáolvasni a következő két verset, a 9-et, 10-et is. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, meg törbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat átalszegezték sok fájdalommal. Azt mondja egy neves német teológus az első Timóteusi levélre, és különösen itt a 6. részre utalva, hogy igazából itten világi dolgokról beszél az ige, de nagyon nagy baj, hogyha csak a szem határáig, vagyis a látó határig látunk el, csak az egekig, és nem látjuk, hogy mi van azon túl, mert az ige túlmutat azon, ami látható. És Pál apostol is azért beszél ilyen bátran, mert neki is van hétköznapi tapasztalata mindarról, ami körülveszi őt a világban. Ne felejtsük el, az első század közepén járja végig a római birodalmat és a római birodalomnak azt a keleti felét, amelyik még hosszú évszázadokon keresztül a birodalom fejlettebb fele volt. Azok a kereskedő városok, amelyek kelet és nyugat között a földközi tenger térségében lebonyolították az akkor ismert világ legfontosabb kereskedelmi forgalmát, amelyek kiépülnek, ahol mondanánk mai fogalmaink szerint, ahol forog a pénz. Mind-mind elmegy Pál apostol, ott alapít gyülekezeteket. Ebben a mediterrán térségben. És ő látja annak a világnak, és az első század közepének, és második felének római birodalmi valóságát, amelyet mi a Biblián kívüli forrásokból is ismerünk, amelyet ma idézőjelesen mondom a hanyatló római birodalomnak, annak a hedonista életmódnak ismerünk, amelyet feljegyeztek, amely aztán elvezet, igaz, hogy eltart még 4 évszázadig, de elvezet a birodalom bukásáig önmagába omlik bele ez a világ. Pál apostol belelát ezekbe. Van ugyanakkor neki egy másfajta tapasztalata is, egy személyes tapasztalata. Az a személyes Isten élménye, amelyről ugyancsak tudunk. A nagy damaszkuszi úti élmény, a Krisztussal való együttlét, és ezt a kettőt, amit lát hajóútjai, gyalogútjai során, missziói útjai során, és azt, amit átél a maga személyes életében, és átél az első alakuló Krisztus közösségekben, ezt a kettőt ő összetudja vetni teljes józansággal. Azt mondja az egyik helyen, hogy én megtanultam, hogy abban, amiben vagyok, megelégedett legyek, mert megtanultam szűkölködni is, és megtanultam bővölködni is. Nem olyan rég látogattam meg valakit, egy idős, jól szituált orvost, aki elmesélte, hogy milyen szegénységben nőtt fel, amikor egyedül maradt Budapest ostroma idején, 12-13 éves korában a szülei, az édesapja a város második felében, az édesanyja meg a testvérei valahol máshol az egyik bátyjával voltak együtt, és mit jelentett, hogy 3 nap után találtak egy penészes konzervet. Azt mondta, azóta megjárta a világot, hosszabb ideig élt külföldön is, de őt nem tudja elvarázsolni már semmi, mert visszaemlékszik mindig arra az édes ízre, arra a penészes konzervre, amerről leszették a penészt az ostrom ideje alatt, és becsülni tudták, hogy több az élet, mint az eleség, ahogy a Szentírás mondja. Nehéz dolgok ezek, nosztalgikusan hangzanak, testvérei, mondta, ő is nehezen tudja átadni ezt a családban is, mert úgy tartják, mint egy régi mesét. De látni fogjuk ezt az igazságot, amely összecseng azzal, amiről bizonyságot tesz az apostol. Megtanultam, hogy abban, amiben vagyok, megelégedett legyek. Az ő személyes tapasztalatait, gazdagságát is, szűkösebb napjait is összetudja vetni azzal a topzódó élettel, amely ott van körülötte, azzal a világgal, amely a jogi cizelláltságában ma is alap a modern jogalkalmazás vagy a jogi élet számára, akik jogot végeztek, tudják, hogy a római jog az egy sarkalatos pont, választóvonal a jogi tanulmányokban. Ez a világ, amely jogilag beszabályozott volt, amely forgatta az akkori világ legnagyobb pénzeit, azok a városok, amelyek pezsegtek a multikulturalizmusban, különböző vallások, vagy éppen vallás nélküli életmódok, életformák színességében. És ugyanakkor ebben, meg ott van az a személyes Isten élmény, amelyet hordoz az apostol. Ezt a tapasztalatot, az empirikusat veti össze azzal, amelyet ő megélt a Jézus Krisztussal való közösségben. Azzal az igazsággal, amelyet megtalált benne. És amelyet nem szeretne kicserélni az ő életében, sem hallgatóságának az életében, hanem ezeket egymás mellé állítja. Azt mondja, hogy ne vessétek el, először állítsátok egymás mellé az életetekben a tapasztalati világértékeit, amelyek körülvesznek benneteket, azzal az értékkel, amit megtapasztaltatok hitáltal az Istenben való szeretetben. És ekkor használ ilyen fogalmakat, amelyeket átvesz a világból, hogy nyereség, megelégedettség. Az ő nagy nyereség. Tudom, hogy én is tudom azt, hogy nagy nyereség. A haszon, amelyet az ember egy-egy üzleten fog, a kamat, amit a befektetett pénze után kap. Egy jó nyélbe ütött üzlet, nagy nyereség, hogyha az ember jut előre. Lehet, hogy hirtelenséggel. Nagyon szépen fogalmaz Calvin ezeknek az igeverseknek a magyarázatánál egy régi költőt idézve, hogy aki gyorsan szeretne meggazdagodni, az tesz is azért, hogy így történjen az életébe, és így rohan romlásba. Pál apostol tudja, hogy a nyereség az nagyon fontos, de azt mondja, hogy ennek a nyereségnek, amit mi anyagilag látunk ebben a világban, van egy másik oldala, az Istenben kapott nyereség. A Krisztus hitben való. Amely nem szembeállítandó, hanem mellé. És nézd meg, hogy melyik nagyobb és fontosabb. Mert az egyik hoz valamit, ami megszámolható, a másik is hoz valamit, aminek az eredménye az életben a megelégedettség. Mert az egyik, amit hoz nyereséget, lehet, hogy azt hozza, hogy még többre vágyik az ember. Nem elég sohasem. Ugye régi bölcsek mondták, az elég az mindig több, mint a sok. A másik oldalon ott van a megelégedettség. Az egyik oldalon ott van a pénz szerelme, ahogy hallottuk, ugye szerelemről beszél Pál apostol. És ott van a másik oldalon az eltévejedésnek a veszélye. Olyan gyönyörű, amit a 10. vers végén fogalmaz meg az apostol, azt mondja, hogy nagyon sokan annyi fájdalmat szereznek maguknak, épp azáltal, hogy a pénz szerelme az egyetlen szerelem az életükben. Önmaguknak okoznak fájdalmat, tönkreteszik az életüket. És ott van a szeretet, a Jézus Krisztus szeretete. És a másik oldalon, vagy ennek kiegészítéseként, az Istenben megtalált békesség és nyugalom. Testvéreim, nem lehetünk naívak, tudni kell azt, hogy olyan időkben élünk, amikor soha nem látott pénzmennyiség, anyagi forrás bolyong a világban, ezért vannak ezek a hektikus mozgások, amelyek most már a világ nagy felső pénzügyi köreiben egész országokat tudnak bedönteni. Mert van egy csomó fölösleges pénz, és ez a hatalmas pénzmennyiség, ez a, amit tőkének is neveznek, oda megy, ahol a legnagyobb nyereséget reméli, de mindig, ahol remélik, ott néha felfújják, és annak vagyunk most már évek óta szenvedői ebben a világban, hogy ilyen felfújt képzeletbeli nyereségek reményében kerültek hatalmas pénzek egyik helyre, onnan a másik helyre, ahová teszik, ott hirtelen alig létező vagy nem létező dolgok felértékelődnek, ahonnan pedig kivonnak, ott valós értékek tönkre tudnak menni egyik napról a másikra. Nem lehetünk naívak, hogy ezek nincsenek itt a világban, itt vannak, érintenek bennünket nagyon komolyan. És nem akarok abba belemenni, hogy honnan van ez a pénz, elég keserves helyekről, általában kis emberektől, nagy diktátoroktól, vagy éppen multiktól, akik összegyűjtik szintén a az emberek hiszékenységén, illetve reklámmal megvezetett tudatán összeszedett anyagiakat, és koncentráltan tudják ide vagy oda mozgatni. Nem ez az érdekes, hanem az, hogy ez a hatalmas pénzmennyiség nem csak megingatja a világot, vagy annak egyes régióit, hanem inspirálja is a fogyasztásra az egyént, és azt az illúziót kelti, hogy a fogyasztásban, az új és még újabb dolgok megszerzésében találja meg az élete értelmét. Mesélte valaki, egy távoli keleti országban járt, ahol a szegénység olyan szinten van, hogy kunyhókban laknak az emberek, és egy pléd az ajtó, ami van, a szennyi, az ott folyik a házak előtt el. Ezeknek a nyomorult embereknek a zsebéből mind kilóg egy-egy okos telefon. De ugye mai magyar valóság, bemegy az ember egy ilyen nem nagyon gazdag családban, ahová nagyon sokszor jó magam is élelmiszert vittem, mert nem volt amit enni a családnak, de a vékonyképernyős televízió az ott van. És látjuk azt, hogy mennyire nincs köszönő viszonyban a gazdagság, a pénz, mint olyan, és az életérték. Nem tudom, anekdótaként maradt-e fenn a kuruc szabadságharcok idején. Egy kuruc küldöttség ment Hollandiába katonai segítséget, illetve pénzt kérni a magyar szabadságharchoz, és amikor megérkeztek a magyar követek, és ott álltak a holland királyi követség előtt, akkor hát előadták, hogy pénz kellene, hogy hadsereget lehessen felállítani. És akkor megkérdezték a hollandok, hogy ezen a gyönyörű mentén micsodák ezek a gombok, miből vannak. Mondták, hogy ezüstből. Na először vágják le az ezüst pityikéket, és tegyék pénzé, aztán majd mi is segítünk. Testvéreim, valahogy ez a mentalitás, ami átszövi az életünket, a gondolkodásunkat, látjuk, hogy mennyire nem egyezik azzal, ami a boldogság, ami az életnek a lényege. Ezért mondom, hogy nem csak ingatja a pénz az embernek, vagy a régióknak a világát és embereknek a gondolkodását, hanem inspirálja is. És elviszi ezáltal nagyon sokszor rossz irányba. Nem pénzkérdés nagyon sokszor azt, amit látunk, hanem szemlélet kérdése az életünkben. Hogyan is mondja az ige? De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra. Világos, hogy ki sem vihetünk semmit. Érdemes megnézni az életet a maga távlatában. Talán erre középkorúak vagy még idősebbek élettapasztalattal tudnak visszanézni. Fiataloknak egy kicsit ilyen hihetetlenül hangzik, hogy mik a fontos dolgok az életben. Mik lesznek azok, amik maradandóan ott maradnak az ember életében? Az évek távlatában. Mi is vitte előre az életet, az egyént és a közösséget, a családot? Mik voltak a fontos dolgok? Mi az, amik megmaradnak? És meg kell nézni, testvéreim, hogy mi marad emberek után. Mert ha csak annyi volt az élet, hogy nyomtalanul jött az ember, és nyomtalanul tűnik el, egyetlen lélekben sem hagyott, akkor miért élt? Mert anyagi értelemben itt van a Biblia igazsága, nem hoztunk semmit a világba. Világos, hogy nem is fogunk semmit kivinni. Hogy is mondja a német teológus? Világi dolgokról beszél ez az ige, de nagyot téved, aki nem lát az egeken túlra. Valamit hoztunk, testvéreim, pontosabban valamit kaptunk, és ezt az Istentől kaptuk, az életet. Úgy léptünk a világba, hogy ajándékba a lehető legnagyobbat, az életet kaptuk az Istentől. És amikor kilépünk, akkor is kiviszünk valamit magunkkal, de ez már nem az innemi dimenzió, hanem a másik, amit Jézus Krisztus szerzett az övéi számára, az örök életet. Kaptuk az életet, és egyet vihetünk el magunkkal. A Krisztusban nyert újat. Az örök életet. Anyagiakban semmit, Istenben mindent. Sok szép házat láttam életemben, ti is, testvéreim, egészen biztosan. Ezeket a házakat meg szoktuk nézni szakértő szemmel, micsoda esztétikával bírnak. De tudjátok, melyik a legszebb ház? Amelyikben bent élet van, békesség és szeretet. Nem az, hogy kívül, hogy néz ki esztétikájában. Mert épületek jönnek és mennek és elromolnak. De a szeretet, amely ott van bent, az marad mindörökké. A Jézus Krisztusban való hitáltali nyereség nem helyettesíti, megint mondom, csupán odaállítja alternatívaként. A hívő ember számára nézd meg, hogy mi az, amit kínál az egyik, és mi az, amit kínál a másik. Nem helyettesíti, de mégis átírja az emberben az értékrendet, a fontossági sorrendet. És mikor az élet megengedi, mert megengedheti magának, akkor anyagi dolgokban épp a lelki gazdagság révén is tud megelégedett lenni. Ha több van pedig, akkor azért tud hálás lenni az Istennek, akitől mindent kapott. Mert az elég, az több, mint a sok. És aki Krisztusban kap eleget, az megkapta azt, amire az életében a legnagyobb szüksége van. A békességet is. De ennél többet, az Isten fiúságot, az örök életnek reménységét. Isten szent lelke legyen az, amely megvilágosítja a ti gondolataitokat és szíveiteket. Ugye, amikor az életben találkoztok a mai élet valóságában a pénzzel, a pénzszerelmének jelen valóságával, tudjátok mellé tenni azt az üzenetet, amelyet ma adott az Isten. Hogy békességet találjatok. Úgy, ahogy az ige kéri, mert folytatódik ez az ige. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövesd az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, melyre hivattál. Amen. Taníts meg Istenünk arra a gazdagságra, amelyet itt a világban meg nem találhatunk soha, megelégedetnek lenni. Azzal, amink van. És ebben a megelégedettségben nem belenyugodni az élet tehetetlenségébe, hanem hálát adni azért, amikor egyről a kettőre jut az életünk. Hálát adni azért, hogy megáldod munkánkat, a tisztességes munka gyümölcsét. Megáldod a lélek és szellem fáradtságát, és adsz ajándékot, kimondhatatlanul csodálatosat a te mennyei kincses házadból. Olyan sokszor elmegyünk gondolatban a világgal együtt, és kárhoztatjuk azt a világot, azt az életet, amiben élünk, és nem veszük észre, mennyi, de mennyi gazdagsággal látogattál meg bennünket. Oly sokszor fölöslegesen őrüljük gondolatainkat, érzéseinket, szíveinket. Oly sokszor szerezünk álmatlan éjszakát saját magunknak, mert nyugtalan a szív, és nem találja a helyét. Jó volt nekünk hallani, légy csendes szívvel, és békével életednek Istenében. Ezt a csendes szívet add meg nekünk, hogy megtaláljuk mindazt az ajándékot, amit nekünk adtál. Legnagyobb dolog az Isten félelem megelégedéssel az ember életében. És hogy mit kínál a világ, nem tudunk mindig kitérni előle, de nekünk mindig van olyan kincsünk, amelyet oda tudunk állítani a világ kínálata mellé. Nem egy síkú az, mint a nagy boltok kínálata, ahol ugyanabban a termékből több száz van egymás mellett, mi azt gondoljuk, hogy valami nagy, végtelen gazdagság sorozódik ott a szemünk előtt. Nem. 2-3-4 dolognak a végtelennek tűnő kínálata. Te ennél sokkal többet adtál nekünk. Te nem csak ezt a világot, és ebben az életnek, a szeretetnek, a békességnek teljességét, hanem te az odaátvalót is. Azt, ami túl van a szemen, a földi látása, az örökkévalót, annak örömét és ígéretét, sőt, bizonyosságát adtad nekünk. Ennek édes ízét enged most megéreznünk, az úrvacsora sákramentumában, megtöretett tested és kiontatott vérednek jegyeiben, Úr Jézus Krisztusunk, hogy ezáltal megerősödjön a mi gyenge lelkünk a veled való közösségbe, és ezt az erőt, a megszentelődés titokzatosságát kivigyük a ma délutánjába, az előttünk álló hét hétköznapjaiba. Imádkozunk azokért, akik gyengék, kísértésben vannak, akiket elrabolt egy másfajta szerelem, te tőled, az isteni örökkévaló szeretettől. Imádkozunk azokért, akik sírnak, gyászolnak, gyengék, elesettek, szeretteinkért, közel és távol lévőkért is. Imádkozunk azért, hogy mi, akik jövünk szent asztalodhoz, egyek lehessünk te veled, a Krisztussal való titokzatos együttlétben. Hallgass meg azt is, amit csöndben mellé teszünk, s fogadd el a mi megváltó úrunkért, Jézus Krisztusunkért, mennyei atyánk. Amen.